Ezt alátámasztja a kivonulás könyvének 23. fejezete 26. vers. Nem lesz gyermektelen és meddő asszony a földeden, és teljessé teszem napjait számát. Az egészséges és boldog házasság nem képzelhető el sok gyermek nélkül. A gyermek jutalom is. Az Ószövetségben a terméketlenség és a gyermektelenség nagy szerencsétlenség és szégyen. Büntetés. Főként a házasságtörés egyik büntetése. A bölcsességi irodalomban a termékenység önmagában nem áldás. Ha a gyermekek rosszak, akkor a sok gyermek inkább átok. Főleg fiúkat kívántak, mert a fiúk biztosították a család és a nemzetség fönnmaradását. A fiúk számával együtt nőtt az asszony becsülete és az apa tekintélye a törzsön, illetve a nemzetségen belül. A fiúk közül az első szülött különleges helyet foglal el. Az új szövetségben Jézus a gyermekeket ártatlanságuk és egyszerűségük miatt példaképül állította a tanítványok elé, az angyalok létét a gyermekekkel kapcsolatban nyilatkoztatta ki. Megvédte és megáldotta őket. Az egyház tanítása szerint a gyermeknek, mint személynek joga van az élethez, a neveltetéshez, iskolázáshoz, az egészséges felnőtté válás minden feltételének biztosításához. Minden súlyos kötelezettségeket ró a szülőkre, az egyházra és a polgári társadalomra. A házastársak szeretetükkel nem csak önmagukat, hanem a gyermeket is ajándékozzák egymásnak. S maga a gyermek is ajándékul adja magát az egész családnak. A gyermeket áldásként fogadó házaspárok az élet kultúrájának pozitív jelei. A gyermek születése az élet megnyilvánulása. A 20. század végén az élvezetek civilizációja azt sugallja, hogy a gyermek a család tagjai szabadságát megkötő tényező, akadály a szülők boldogsága útjában. Külön gondot kell fordítani a kábítószerek veszélyeire és már kábítószeres gyermek megmentésére. Második János pápa hangsúlyozza, a családban, mint személyek különlege közösségében igen nagy gondot kell fordítani a gyermekre azáltal, hogy tiszteletben tartják személy méltóságát, nagyra becsülik és nemes akarattal oltalmazzák jogait. Ezt minden gyermekről el kell mondanunk, de annál inkább hangsúlyoznunk kell, minél kisebb a gyermek, minél több segítségre szorul, illetve beteg vagy nyomorék. Amikor az egyház minden világról jött gyermek gondozásával törődik, illetve sürgeti ezt, egyik alapvető feladatát teljesíti. Arra rendeltetett ugyanis, hogy története folyamán bemutassa és megismételje az Úr Krisztus példáját és parancsát, aki kicsinyeket Isten országának középpontjába állította. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Újra megismételjük, amit az ENSZ általános ülésén 1979. október 2-án mondtunk el, szeretném meghirdetni az örömet, amelyet mindannyiunknak hoznak a kis gyermekek, akik az élet tavaszát és a föld minden országának jövőjét jelentik. Ugyanis egyetlen nép és egyetlen politikai rendszer nem gondolhatja el másként a következő korszakát, csak úgy, hogy figyelembe veszi az új nemzedéket, akik szüleiktől kapják azoknak az értékeknek és kötelességeknek összetett hagyományát, amelyeket maga az állam is, de az emberiség egyetemes családja is óhajt. A gyermekről való gondoskodás tehát már születése előtt, fogantatása első pillanatától kezdve, s a gyermek és ifjúkoron végig az emberek közötti kapcsolat alapvető megmutatkozása. Éppen ezért a harmadik évezred küszöbén mi jobbat kellene kívánni az összes nemzeteknek, minden embernek és a világ valamennyi gyermekének, mint azt a szebb jövendőt, amikor majd teljesen megvalósul az ember jogainak tiszteletben tartása, mondja Szent II. János Pál pápa. Gyermekek megáldása, Jézus cselekedete, mellyel tanítvány elutasító magatartása ellenére fogadja a kisgyermekes édesanyákat és megáldja a kicsinyeket. Továbbá beszélhetünk szentelményről, melyet szülők vagy papok gyermekeket áldanak meg. A Szentírásban az elsőszülött megáldása, gyermek megáldása, a szülők áldása esküvő és például újmise előtt, ferences templomokban például páduai Szent Antal ünnepén van a gyermekek megáldása. Most beszéljünk kicsit az áldásról, a megáldásról. Szó szerint azt jelenti, hogy jó mondása vagy jó kívánság. Az áldás cselekmény jót előidéző szó és gesztus, az átok ellentéte. Az Ószövetségben az áldás ősforrása maga az Isten. Olyan konkrét erőt látnak az áldásban, melyet a készföltétel, a szó vagy valamilyen ajándék közvetít. Az áldás szavai hatékonyak és visszavonhatatlanok, még akkor is, ha valaki csak kicsalta őket. Az áldás rászáll arra, akire vagy amire adják. És akit megáldanak, az maga is áldás forrásává lesz. Az áldásból fakadó erőt a haldokló atya átadhatja a fiának. A legrégibb áldó szavakból kitűnik, hogy áldást igazában csak az Úr adhat. De az ő áldása az egész teremtett világra kiterjed. Termékenyé teszi az élő lényeket, a földet, és az öröm napjává avatja a szombatot. Izrael az Úr áldásának köszönheti kiváltságos helyzetét. Ábrahám, Jákob, Efraim, József kapja meg az áldást, melyben a legnagyobb áldás, a megváltó ígérete is benne van. Aki hűségesen megtartja a törvényt, az Úr áldását kapja jutalmul. Az Úr áldását elsősorban az közvetítheti, akit kiválaszt, és aki tőle küldetést kap, mint például Mózes, Józsué, Héli, Dávid, Salamon. E közvetítés különösen kultikus keretben, istentisztelet alkalmával történhet. Később a leviták feladata volt az áldásosztás. Számok könyvének 6. fejezete szerint csak az Áron törzséből való papokat illette meg a kiváltság. A fogság után a papok a reggeli áldozat alkalmával kitárt karral adták a népre az áldást. Később a zsinagógákban is csak pap mondhatta el az ároni áldást. Az ember áldhatja Istent, amennyiben elismeri és magasztalja jóságát, hatalmát, fölségének dicsőségét és szentségét, és ezáltal kifejezi iránta való tiszteletét, háláját, bizalmát. Az Újszövetségben Jézus maga az áldás. Övéit arra tanította, hogy áldást mondjanak azokra, akik átkozzák őket. Kérték áldását gyermekekre, az utolsó vacsorán adott áldás alapította az eukarisztiát, s megáldotta tanítványait a mennybe menetele előtt. Az üdvözültek áldottak, üdvözülteket áldottaknak mondta, a kárhozatra jutókat átkozottaknak. Amint a buzgó zsidók és Jézus tanítványai áldották, azaz dicsőítették Istent, úgy áldotta a nép Jézust is, azaz elismerte megváltójának. Mária áldott, mert ő a megváltó anyja. Szent Pál Krisztus bőséges áldásával rendelkezik, azaz Krisztus kegyelmi ajándékával, az üdvösséggel. Hirdeti, hogy a keresztények Isten igaz népeként elnyerik Ábrahámnak tett áldást. A liturgiában szorosan véve az áldás szentelmény, melyel az egyház Isten kegyelmét kéri az emberekre, illetve tárgyakra, hogy azok a lélek számára az üdvösség eszközeivé váljanak. Az áldás kiszolgáltatója, püspök vagy pap. A fajtái, Isten segítségét kérő áldások, például ide tartozik a Balázs áldás, gyermekek, betegek, az új asszony és édesanya megáldása, házak, lakások, járművek, vetések, virágok, ételek, bor megáldása. És továbbá a szentelő áldások. Itt szemét vagy tárgyat a profán állapotból kiemelve Istennek ajándékoznak. Személyeket tonzúrával vagy avatásokkal, tárgyakat, például templomot, harangot, keresztútot, liturgikus ruhákat, az edényeket, tüzet, vizet, keresztek, szobrok, képek, gyertyák, kérmek, rózsafüzérek áldásával szenteljük Istennek. Tágabban véve jámbor jó kívánság az áldás, amikor ugye néha így is köszönnünk, hogy Isten áldjon, vagy amikor szülei áldásról beszélünk. Kicsit időzzünk az ortodox egyháznál. Itt az áldás a Szentlélek kegyelmében részesítés külső jele. Áldásban részesülhet az ember és a természet minden tárgya. Áldást oszthat a püspök vagy pap liturgiától függetlenül szokásjog alapján valamennyi ortodox hitű keresztény, elsősorban a szülők gyermekeiknek, az idősebbek, a fiatalabbaknak. Az áldás egy egész életre vagy hosszú útra szóló lelki táplálék, amit a laikus vagy a pap a jobb kezével oszt. Az előbbi a kezével keresztet ír le, az utóbbi ugyanezt teszi a kezében tartott keresztel, evangéliummal, gyertyával, ikonnal, ujjaival, pedig Krisztus nevének a rövidített formája. A főpap két kezével oszt áldást. Az áldás osztás a középkorban lett a liturgia szerves része. Az esti áltatosság közben áldották meg az új termésből vett adagot, például gabonát, vagy az abból készített élelmiszert. A 15.-16. századtól az esti áltatosság beleolvadt az éjjeli Isten tiszteletbe. Ilyenkor a megáldott élelmiszerekből való csipegetés, a Szentlélek kegyelmét közvetítő italokból való kortyolgatás, az elálmosodó, imádkozók felfrissülését és figyelmének élénkítését is szolgálta. A 19.-20. században a pap elsősorban a föld termékenységének növelését kérte Istentől. Hálát mondott az Úrnak a már betakarított termésért. Rendszerint 5 kenyeret szenteltek be annak az 5 kenyérnek az emlékére, amellyel Jézus Krisztus 5000 embert megvendégelt a pusztában. 1917-ig a templomi szertartásokon kívül a természetben került sor az emberi élet meghatározó, a jólétet biztosító dolgok, tárgyak, jelenségek, tehát például folyó, tavak, erdők, szántóföldek megáldására. Az áldás szentelményének ma elsősorban a templomi szertartásokban van szerepe, de a vallásos történelmi időkben, például a második világháború éveiben, valamint a szabad vallásgyakorlat visszaállításával az iránta való igény fokozódó mértékben megmutatkozott és mutatkozik a templom falain, a szertartásokon kívüli helyeken és időben is. Thank you. Kedves testvérek, a mai hittanórában az áldással, a gyermekek megáldásával foglalkozunk. Ugye az Máté evangéliumának 19. fejezete alapján, amikor gyermekeket hoznak Jézushoz, és ő pedig megáldja őket. Az áldás gyakori formája a kézrátétellel történik, vagy kézföltétellel. Ez a kéz kinyújtott tenyére való rátétele szemére vagy tárgyra úgy, hogy a kéz rajta nyugszik, vagy csak fölötte van, de nem érinti. A pogány népek meggyőződése is, hogy az érintéssel valamilyen testi, személyes erő száll át. Az Ószövetségben a kézrátétel a közlés gesztusa. Az Istentől jövő áldás külső jele. Például, amikor a Teremtés könyve szerint József megáldja fiait. Továbbá a kézrátétel a hivatal átruházását is jelképezi. Mózes a halála előtt így imádkozott. Uram, minden lénynek éltető Istene, rendelj valakit a közösség fölé, aki bevonul az élükön, vezeti és odavezérli őket, ne hasonlítson az Úr közössége pásztor nélküli nyájhoz. Az Úr ezt válaszolta Mózesnek. Vedd Nun fiát, Józsuét, ő olyan ember, akiben lélek van. Tedd rá kezedet, állítsd Eleazár pap és az egész közösség elé, és a szemük láttára ruházd rá a tisztséget. Ennek alapján lett a kézrátétel a rabbi avatás lényeges mozzanata, mellyel az arra alkalmassá vált tanítványra átruházták a tanítás és a bíráskodás hatalmát. Amikor azonban nyilvánvaló lett, hogy a keresztények kézrátétellel szentelik a diakónusokat, papokat és püspököket, a zsidók gyakorlatából eltüntették. Továbbá a kézrátétel az áldozatbemutatás szertartásában az önátadás gesztusa. A bemutató a kezét az áldozati állat fejére teszi annak jeléül, hogy önmaga helyett átadja Istennek, vagy saját bűneit átruházza az áldozatra. Utóbbi legkifejezőbb formája az engesztelés napján előzött bűnbak. Áron főpap a szent sátor és az oltár engesztelése után kezét az áldozati bak fejére tette, ráolvasva a nép bűneit, majd kikergették a bakot a pusztába, hogy az egész nép bűnét magával vigye. A Leviták könyve szerint, a 14. fejezet szerint a káromló férfi megkövezése előtt a tanúk kezüket a fejére teszik, ami az ítélet jogosságát jelenti. Az Új Szövetségben is először az áldás kifejezése gyakran kapcsolatos a betegek gyógyításával. Az emberek várják Jézustól, vagy ő maga alkalmazza a kézrátételt. A feltámadt Krisztus ígérete szerint a kézrátétel hatékony lesz a tanítványoknál is. Pál is így nyerte vissza a látását. Ő maga is gyógyít így, vagyis kézrátétellel. Az apostoli egyházban a hivatal átadásának a jele a kézrátétel. Az első diakónus szentelés alkalmával a 7 kiválasztottat az apostolok elé állították, azok imádkoztak és rájuk tették a kezüket, olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Pál apostol kézrátétellel szentelte föl Timóteust püspökké. Az egyház liturgiájában a latin rítus szerint a kézrátétel lényeges szertartás a bérmállás és az egyházi rend szentségének kiszolgáltatásánál, de alkalmazzák a kerességben és a bűnbánat szentségében is. A katekumenek exorcizmusánál már Hippolytosz említi. Hasonlóképpen megvolt az eretnekek visszafogadásánál, továbbá később a szerzetesek és apátok beiktatásánál. Megmaradt a szentmisében az átváltoztatás előtt, de az eredetileg inkább a rámutatás mozdulata volt. A keleti rítusban együtt alkalmazzák a stóla rátételével a gyóntatási hatalom átadásánál, a betegek szentségénél és az egyházi rend kiszolgáltatásánál. Az áldásnál gesztusokat alkalmazunk, itt elsősorban ugye a kéz gesztusáról van szó. A kéz a munka, játék, önkifejezés és kapcsolatteremtés segítségnyújtás eszköze. A kéz sok kultúrában, főleg keleten, magának a szemének a szimbóluma. Például a magyar nyelvben a szemét azonosító aláírás az úgynevezett kézjegy. A levágott kéz az ellenség teljes megsemmisítését jelentette, ha életét nem is oltották ki. Ugyanígy kultúránként változó, gazdag jelentéstartalma van a kéz gesztusainak. A zárt emberi kéz ősi, varázslatos elhárító jel. Az összekulcsolt kezek a befelé fordulás és elmélyedés, az egymáshoz tapadó, fölfelé mutató kezek a természet fölöttire irányulás, illetve a tiszteletadás. A kézmosás, a megtisztulás, az ajkakra tett kéz vagy új a hallgatás jele. A magyar nyelvben sok kifejezés utal a kéz funkciójára, például kézfogás, amikor azt mondjuk, hogy kézenfekvő, vagy keze ügyében van, tördeli a kezét, kézre áll egy dolog, tiszta kéz, stb. A szemita gondolkodás szerint a kéz és a kar szoros egységet alkot, gyakran helyettesítik egymást, és olykor magát a szemét is. A kéz megmosása a kultikus tisztasság követelménye, előírásai erősen elburjánzottak. A kéz levágásával büntették az asszonyt, ha a szemérmetlen érintéssel vétett. Egyiptomban és Babilóniában a foglyoknak és az elesetteknek levágták a kezét és megszámolták. Hasonló módon bánt Makabeus Júdás is Nikanorral, fejét és kezét a karjával együtt vágta le. A sírkőre olykor kezet véstek, hogy az arra menő figyelmét fölkeltsék, ezért az Ószövetségben a héber kéz útjelző és emlék értelmet is kifejezhet. Az Új Szövetségben, visszautalva az ószövetségi előzményekre, a személlyel azonos értékű áldozat az üdvösségért, továbbá a szájra tett kéz a hallgatás, a fején összekulcsolt kéz a szomorúság jele. Az ember tördeli a kezét, lesi valakinek a kezét alamizsnára, vagy megbízatásra várva. Kézen fog valakit, hogy vezesse, irányítsa. A kéz összecsapása, tapsolás örömet fejez ki, vagy kárörömre utal. Sőt, esetleg undornak, megvetésnek is jele lehet. Valakinek kezet adni, a kezébe csapni, vele megállapodni, kötelezettséget vállalni, egyetérteni, vagy valakihez barátságos szándékkal közeledni. Ahogy az imádkozó embert Egyiptomban fölemelt kézzel ábrázolták, az asszíroknál és a babilóniaiaknál is a kezet fölemelni, imádkozni, a Bibliában kezet kitárni egyértelmű az Isten segítségül hívásával, az Istenhez kiáltással. Az akkád szokással rokon az imádásnak az egyik kifejezése, a kéz szájhoz emelése csókra. Amikor esküdtettek, fölemelték a kezüket, hogy az eget vagy Isten tanul hívják. A kéz megtöltése, valakit bizonyos hatalommal fölruházni, az Ószövetségben elsősorban a papi hatalommal, ezért rendszerint fölkenés felel meg neki a fordításokban. Ezen kívül a föláldozott állat bizonyos részeit is oda nyújtották a papnak. A kéz lehet a hatalom, a birtoklás és az erő jele is. Ahogy a húsból való kar az erőre utal, ugyanígy a kéz is. A kézen a jel, mint a gyűrű, állandó figyelmeztetés, de emlékezetbe idézésén kívül talán még összetartozást is kifejez, hogy később a katonákat és a személyes tulajdont is ellátták pecséttel. Isten keze mindenek előtt a hatalom jelképe, mely elsősorban a teremtésben és a gondviselésben nyilvánult meg. Utalhat a büntető igazságosságra, az Istennek az igazak iránti szeretetére, illetve arra a természet fölötti jelenségre, amit a proféták sugalmazása és a kinyilatkoztatás jelent. Jobb és bal az általuk jelölt oldalt jelzik, együtt azt jelentik, hogy mindenütt. Erkölcsi vonatkozásban a jobbra vagy balra letérés az igaz útról, letéréssel, az eltévejedéssel egyértelmű. A jobb, a tekintély, a hatalom és a tisztelet jelképe. A királyné a király jobbján ül, olvassuk a királyok első könyvében. A király Isten jobbján. Az igazak Krisztus jobbján állnak Máté evangéliuma szerint. Jobbról áll az is, aki oltalmaz és segít. Kivételképpen azonban az is, aki vádol vagy ellenség. Az ítéletkor Krisztus baljára kerülnek, akik elkárhoznak, akik a jobb és bal közt nem tud különbséget tenni, mint a gyermek, annak nincs fogalma a jóról és a rosszról. Végül a liturgiában a celebráns kézmozdulatai és a kéztartása imádságot, áldást, megszentelést jelző gesztusok, ilyenek például a kitárt kezek, keresztvetés, illetve a kézrátétel. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanóránkba. Megköszönöm a hallgatói család figyelmét, szintén Budapesten Bíró Istvánnak a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Loránd atya. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!